Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját. Önök a Mi Világunk című műsorunkat hallhatják, ahol fiatalokkal beszélgetünk az élet különböző kérdéseiről, témáiról. Műsorvezető
Fülöp Ákos
és Siklósi Bernadett. Beszélgető társaim pedig
Lilla,
Blanka.
A mai napon a szegénység lesz a témakör, mind anyagi szegénységről fogunk beszélgetni, mind pedig lelki szegénységről is, és hát a szegénység körüli fogalmakról, mint például a pénzről, vagy akár a szegénység ellentétéről, a gazdagságról. Most menjünk egy gyors kört, kinek mi jut eszébe a szegénység szó hallatán?
Mondjuk ezt nézhetjük lelki szegénységben, illetve mondjuk pénz, tehát anyagi szempontból is. Itt főként ilyen társadalmi különbségek jutnak eszembe, vagy inkább ilyen boldog, szomorú, hasonló érzelmi dolgok jutnak eszembe.
Nekem a szó hallatán inkább az anyagi szegénység jut eszembe, mivel szerintem ez jobban meglátszódik az adott emberen, hogy milyen az anyagi körülménye, és nehezebb belelátni, hogy kinek milyen a belső világa.
Sokszor az jut eszünk be, hogy valaki szegény, vagy kevés anyagi lehetőséggel rendelkezik, akkor az biztos neki nagyon rossz, de nagyon sokszor lehet olyat látni, hogy valakinek az anyagi lehetősége nem túl nagy, de mégis nagyon boldog, jókedvű, vidám, teljes életet tud élni. Nyilván különbség van a szegénység meg a nyomor között, ami már egy olyan nélkülözést jelent, amikor a mindennapi betevő falat hiányzik, és az egy nagyon nehéz helyzet. A szegénység azért ennél egy fokkal jobb szint, amikor azért sok lehetőség van, de talán nem dőzsül az anyagiakban, vagy nem nincs sok feleslege, de mégis azért nagyjából minden megvan.
Bár nehezen lehet elválasztani a kettőt egymástól, de maradjunk akkor egy kicsit az anyagi szegénységnél, hiszen talán, ahogy Blanka is mondta, az egy kicsit kézzelfoghatóbb, kevésbé a mélyben van, hanem inkább egy ilyen felszíni dolog, illetve az ember életét, akár a mindennapokat is ugye meg tudja nehezíteni. Tapasztaltatok-e már meg szegénységet, vagy láttatok-e már szegényebb sorsú embereket, akik küzdenek akár a mindennapjaik során?
Én még saját bőrömön nem tapasztaltam meg a szegénységet, szerencsére, de nekünk van egy nyaralónk vidéken, és ott már több családdal is találkoztam, akiknek nehéz úgy kijönni a hónap végén, hogy mindenük meglegyen, mert nem mély szegénységben élnek, csak nehezebb az életük.
Igen, hogyha itt Pesten is járkálunk az utcán, akkor elég sok szituációval találkozhatunk, hogy esetleg a metróban oda jönnek hozzánk pénzt kérni. Pont például tegnap mentem haza, és kért egy fiatal pár tőlem pénzt, így pár száz forintot. Úgyhogy ez egy mindennapi dolog, hogy itt Pesten találkozhatunk szegényekkel.
Mennyire jellemző az, hogy mondjuk azoknak, akik az utcán ugye pénzt kérnek, adnak az emberek? Vagy inkább azt látjátok, hogy nem adnak?
Ez attól is függ, hogy mondjuk hogy kérnek, hogy vannak olyan hajléktalanok esetleg, vagy olyanok, akik pénzt próbálnak kérni, akik mondjuk egy helyen ülnek, és nagyon koszosak, azoknak nem mindig adnak az emberek. De hogyha picit igényesebbek, vagy kiraknak egy táblát, hogy szeretnének ételt, italt venni a pénzből, akkor inkább szoktam látni, hogy adnak pénzt nekik.
Igen, én is minden napján során találkozok ilyen emberekkel, akik koldulnak. Szerintem a hajléktalanoknak igazából jobb, hogyha ételt adunk, mert a legtöbbnek sajnos valamilyen függősége van, amiről nem feltétlenül ők tehetnek, hanem amilyen körülmények között élnek, hogy ezt máshogy nem lehet elviselni, és ezért, mivel nagyon erős a függőségük, ezért másra például alkoholra költik, de igazából nekik sokkal többet tudunk segíteni, hogyha nem pénzt adunk, hanem akár kenyeret, vagy bármit, hogy ne éhezzenek.
Az egy jó kérdés lehet, hogy a szegénységet, mint helyzetet meg tudjuk-e határozni, hogy mi az, ami már szegénységnek minősül, mi az, ami még nem minősül szegénységnek. nyilván nagy kérdés lehet, hogy milyen igények vannak mögötte. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy hogyha az már szegénység, hogy nem tudok minden nyáron 3 hetet az Adriai tengerpartján eltölteni, akkor azért nem biztos, hogy... Tehát valahogy ezt kéne egy kicsit körüljárni, és nagyon sokszor azt látom, hogy különböző helyeken, sajtóban itt-ott megjelenik bizonyos dolgok, hogy most akkor szegénységgel kapcsolatos dolgok, és akkor kiderül, hogy azért nem is biztos, hogy az a szint az a szegénység, vagy hogyha megjelennek számok, hogy mennyi szegény van, én ezeknek általában nem, ezeknek a statisztikáknak nem nagyon hiszek, mert ki tudja, hogy mit számolnak bele a napi megél, hogy mi az, ami a megélhetési minimumot szokták emlegetni, de hogy ebben mi tartozik bele, az azért nem biztos, hogy egyértelműen meghatározható.
Igen, nekünk így, akik jobb körülmények között élnek, nekünk szerintem másabb felfogásunk arról, hogy mi számít szegénynek már, mert például sokan el sem tudjunk képzelni, hogy milyen mély szegénységben él a legtöbb ember, sokkal elmaradottabb országokban.
Hogyan lehet globálisan tenni a szegénység ellen?
Hát szerintem igazából ez főként a társadalom hibája. Mert hogy ennyire nagyok a társadalmi rétegek között a különbségek, és ez főként szerintem a kapitalizmus hibája, milyen rendszerben mi élünk, hogy ennyire kizsákmányolják a fejletlenebb országokat. És igazából ez szerintem politikai kérdés is, főleg, hogy ilyen szinten hogy tudnánk tenni, vagy akár, nem is tudom, nem támogatni az olyan iparágakat, amik ezeket az embereket használják ki, hogy pár forintért dolgoztatják őket, és mi meg azt sokkal drágábban megvesszük, de igazából csak a cégeknek a tulajdonosai keresnek rajta nagyon sok pénzt, de abban már bele se gondolunk, hogy ki az, aki ezért tényleg megdolgozott.
Le tudnám mondani a mobiltelefonodról, ha kiderülne, hogy azt ilyen filléres bérért csinálja valaki valahol a világban?
Nehezen. Igazából szerintem tényleg így van, meg a ruhákat, amiket hordunk, azokat is Indiában, vagy akár szoktam nézni dokumentumfilmeket, nagyon érdekes így belegondolni, hogy mi történik a világban, de persze valamilyen szinten meg tudom állni, hogy azokat a termékeket, amiről konkrétan tudom, hogy készült, az így próbálom elkerülni, hogy nem támogatni ezt az iparágat, de mindenről azért nem tudnék lemondani.
Igen, a telefon az egy ilyen nehéz kérdés, mert az így nagyon már beleivódott a mindennapjainkba, szerintem főleg egy 21. században felnőtt gyereknek, vagy nem tudom, egy fiatalnak, mert ugye azon intézünk mindent, még akár az iskolai ügyeket is, és az a baj, hogy tudjuk, hogy ezeket nagyon olcsó pénzekért csinálják, és tényleg nagyon rossz körülmények között. Én nem tudom most így hirtelen, hogy mit lehetne, hogy kéne ezt megoldani. Lehet, hogy olyan márkákat kéne megpróbálni keresni, amikről tudjuk, hogy nem ilyen gyerekmunkások csinálják, vagy hasonló.
Csak ilyen sajnos nem nagyon van, hogy én nem tudok róla.
Számotokra szegénységnek számítana az, hogyha már mondjuk nem tudnátok megengedni, hogy legyen egy telefonotok, akár magatoknak, vagy akár a családotok nem tudná megengedni, hogy mobiltelefonotok legyen?
Szerintem én úgy élném meg. Tudom, hogy ez nagyon felszínesen hangzik, de tudom, hogy én megszoktam egy életkörülményt, hogy mi az, amire úgy érzem, hogy nekem szükségem van, hogy például a szüleim tudják nekem az edzéseimet fizetni, akár külön tanárt.
Nekem is, hogyha van egy ilyen általános körülmény, amit megszok az ember, és abban nő fel, akkor bármi szegénységnek tud számítani, hogyha az már nincsen. Ugyanígy fordítottja is igaz, hogyha valaki meg szegény körülmények között nő fel, akkor neki meg már minden gazdagságnak számít, hogyha már megengedhet magának valamit.
Igen, szerintem így minden igazából viszonyítás kérdése így a mi körülményeinkhez képest, hogy mi az, amit meg tudunk engedni, vagy nem. És igen, hogyha már valaminek is a hiányát érezzük, akkor szerintem a legtöbben már úgy érezzük, hogy ez már szegénység.
szó volt egy kicsit a globalizációról, kapitalizmus, meg világ, itt-ott, hol mennyit csinálják. Ugyanakkor azt érdemes egy kicsit végig gondolni, és gondolom ezt a hallgatóknak is, hogy azért én magam konkrétan, tehát ezeken a nagy dolgokon valószínűleg nem tudunk változtatni, hogy hol mennyiért, hogyan csináltatják meg ezeket a dolgokat, de az, hogy én magam konkrétan, ha találkozom a szegénységgel, én hogyan tudok segíteni, mit tudok tenni, ha látok egy szegényebb sorba lévő osztálytársamat, munkatársamat, szomszédomat, akkor mit tudok tenni?
Szerintem tudunk adakozással segíteni. Például, hogyha közelebbi ismerősünk, akkor adunk neki esetleg régi ruháinkat, odaadjuk neki, vagy segítünk neki későbbiekben esetleg munkát találni, akkor, hogyha esetleg nem ilyen közelebbi ismerősünk, és tényleg az utcán látunk egy szegényebb sorsot, akkor ételt veszünk neki, innivalót, esetleg elbeszélgetünk vele. Nagyon sok olyan szegény sorsú ember van, aki nem feltétlenül az kell neki, hogy ételt és italt kapjon, hanem csak egy beszélgető partnere lenne szüksége, és tényleg egy 5 percet beszélgetünk vele, és sokkal boldogabb lelkiállapotba lesz utána.
Igen, szerintem is olyan fontos, hogy a körülményünkhez képest a legtöbbet próbáljuk meg megtenni, hogy nem feltétlenül mi fogjuk megváltoztatni az életét, de pár jó cselekedettel is másokat tudunk neki segíteni.
Lehet valamilyen szinten összefogni ilyen segítségeket? Tehát most, ha látom, hogy ennek szüksége van, és nekem van rá, tudom én, 500 forintom, hogy egy hónapban, hogy odaadjam neki, az ugye hát nem sokat számít. De ha mondjuk összeadjuk ezeket a lehetőségeket, láttuk ilyen lehetőséget, hogy lehet így közösen esetleg segíteni, hogy tapasztaltatok ilyet, hogy közösen együtt segítünk valakin?
Vannak ilyen jótékonysági szervezetek, akkor különböző egyház szervezetek is céllal segítenek embereken, illetve ilyen ételosztás, meg ilyen különböző szállók szoktak lenni, főleg a téli hónapokban, amikor nagyon hideg van.
Igen, mi is a Máltai Szeretett Szolgálatnak szoktunk ruhákat adományozni, mert hogyha már nekünk nem kell, akkor szerintem érdemes másnak odaadni, mert neki tényleg lehet, hogy nagy szüksége van rá.
Hogyha van egy olyan ismerősünk, aki esetleg azért van nehezebb sorsok között, mert talán a szülei nem dolgoznak, vagy hasonló, akkor szerintem érdemes a lelket tartani benne, hogy tovább tanuljon, és hogy próbáljon célokat elérni, mert ezzel is esetleg ki tud abból a nehéz, rossz sorsból szabadulni.
Hogyha már így áttértünk erre a lélek kérdésére, akkor szerintem menjünk is át egy kicsit ebbe a témakörbe. Milyen olyan dolgok vannak, amik lelki szegénységhez vezetnek?
Most itt a lelki szegénység nyilván nem azt értjük, amit a 8 boldogság lelki szegénységen ért a Szentírás, hogy a függetlenség az anyagi javaktól, hanem tényleg ezek a belső problémák, hogy amit itt mondtál. Tehát azért csak itt hallgatóan mondom, hogy azért látjuk, tehát itt van különbség a szóhasználatunkban, hogy mi most arról beszélünk, amikor valakinek belül vannak hiányai, gondjai, problémái.
Főleg ilyen családi tragédiák tudnak ilyesmihez, vagy egy rossz életfelfogás, egy folyamatos ilyen depressziószerű szomorúság, mert esetleg valaki nem tudja kiteljesíteni önmagát, nem találja meg a helyét a világban. Egy ilyen folyamatos frusztrációt tudok elképzelni, ezek ilyen lelki szegénységek.
Blanka, szerinted mik azok, amik így olyan gondok lehetnek, amin akár mi is tudunk segíteni, hogyha máson észrevesszük, vagy akár a saját magunkban felmerül?
Akár családon belül is nagyon sokszor észrevetjük, hogy valamelyik családtagunk például, hogy az elmúlt időben nem úgy viselkedik, mint régebben, ezek mind-mind olyan jelek lehetnek, amik arra utalnak, hogy valamilyen nehézségen megy át éppen, és lehet, hogy feltétlenül ezt nem akarja, úgy érzi, hogy a terheiben nem akarja terhelni a család többi tagját, hanem ezt megpróbálja egyedül elintézni, de ezt lehet látni rajta, hogy igazából belül öllődik és szenved. és ilyenkor szerintem nagyon fontos, hogy azt mutassuk neki, hogy mi tényleg itt vagyunk mellett, és nem csak jóban, hanem bármilyen baj van, hanem tényleg mi vagyunk az egyetlen, akire számíthatja a családja.
Mi van akkor, hogyha mondjuk valaki, akár egy diákról tudjátok azt, hogy mondjuk nem jól teljesít az iskolában, látszik rajta, hogy valamilyen háttér probléma lehet a dologban, mert eddig mondjuk egy jó tanuló volt, de leromlottak a jegyei, kedvetlenül jár az iskolába, esetleg még talán így kevésbé is van a társaival, kevésbé beszélget velük. Tapasztaltatok már esetleg ilyet?
Nekem van egy ilyen osztálytársam, és akkor megpróbáltam vele elbeszélgetni. Hát így elsőre igazából nem nagyon nyílt meg, szóval mindenképp ilyenkor így, hogyha engedi, akkor így többször meg kell próbálni vele beszélgetni, és segíteni rajta. Hát vele az volt, hogy ő nagyon jó tanuló volt, aztán igazából nem sikerült neki annyira beilleszkedni az osztályba, és ez annyira megviselte, hogy elindult egy ilyen rossz irányba, rossz társaságba keveredett, meg elkezdett nem tanulni. Sőt, még olyasmit is csinált, hogy ilyen karján ilyen sebek voltak, és akkor nem tudtuk ilyen tisztázatlan körülmények miatt, úgyhogy mindenki így próbált vele beszélgetni, aztán nekem kicsit jobban megnyílt, de most már minden okés vele. Viszont így visszagondolva, lehet, hogyha akkor nem beszélgetünk vele, akkor most lehet, hogy sokkal rosszabb szituációban lenne.
Mi van akkor, ha azt érzed, vagy tapasztalja, hogy beszélgetésből kiderül, hogy valami olyan gondot, vagy nehézséget mond el, amin te nem tudsz segíteni valami miatt, mert nem értesz hozzá, mert életkorban, vagy lehetőségben nincs módot segíteni, akkor mit lehet tenni ilyenkor?
Hát szerintem az első és legfontosabb dolog, hogy legalább azt érezze, hogy nem egyedül van, hogy valaki itt van mellette, mert ilyen nehéz élethelyzeteken sokkal rosszabb egyedül átmenni, és hogyha tényleg valamilyen lelki trauma történt vele, mihez én nem tudok úgy hozzászólni, hogy annak mondjuk tényleg így segítsen rajta, akkor csak a támogatás, de akkor igazából nem így a háta mögött, de hogyha például a szülei nem tudnak róla, akkor hogyha olyan a barátság, akkor a szüleit megkeresni. És igazából lehet, hogy először úgy fog érezni, hogy elárultam, vagy igazából először rosszat tettem neki, mert nem feltétlenül akarta, hogy ezt mások is tudják, de hosszú távon sokkal jobb, hogyha a családja is támogatja, vagy akár, hogyha iskolában történt, akkor tanárokat megkeresni ezzel, vagy akár pszichológushoz, hogy tényleg, hogy egy szakember tudjon segíteni, hogyha már valamilyen komolyabb dolog van a háttérben.
Mi van akkor, hogyha mondjuk pont az osztályközösség az, amelyik úgymond kipécéz valakit, és őt szekálja, hogyha lehet ezzel a szóval élni, vagy valamilyen módon bántja. És aztán a végén már csak azért is bántják, mert mások bántják. Tehát ilyet láttatok már?
Általános iskolában volt egy lány, akit nagyon durván szekáltak, de ő el is ment. Mert már nem emlékszem pontosan, mi volt a háttérben, de ő is hibás volt, amiatt, hogy miért kezdtek vele le így bánni. Tisztázni kell, hogy ez miért alakult ki ez a szituáció. Hogyha van pár olyan ember, aki ezt nem támogatja, hogy vele így bánnak, akkor mindenképpen ki kell állni a másokért.
Igazából igen, tehát itt meg kell nézni mind a két felet. Nem feltétlenül egy ilyen hasraütésszerűen kezdenek el valakit bántani. Persze van ilyen eset, meg én is a fiatalabbak körében vettem inkább észre, tehát a mostani gimis osztályban nincs annyira ilyen. Tehát, hogy vannak persze olyanok, hogy valaki nem bír valakit, de nincs ilyen általános utálat egy ember iránt.
Fel tudnátok sorolni néhány dolgot, amit titeket úgymond gazdag emberré tesz?
Engem gazdaggá tesz, úgy érzem, hogy gazdaggá tesz, hogyha van időm, tehát az idő gazdagsága az nekem az első helyen áll. A következő az, hogyha úgy megtalálom a saját boldogságom, tehát ez a kicsit ez az önmagam kiteljesítése. Persze az is gazdaggá tesz, hogyha az általános mindennapi dolgaimon kívül esetleg megtehetek te tudok magamnak venni egy új dolgot, ami nem olyan mindennapi, vagy el tudok utazni egy régen várt helyre, ahova esetleg többször is utána el tudok utazni. de akár egy jövőbeli munkahelyemen egy béremelés is már úgy gazdaggá tehet engem.
Engem régebben inkább az anyagi dolgok, amitől úgy éreztem, hogy nekem most jobb lesz, vagy akár boldogabb leszek tőle, hogy akármilyen ajándékot kaptam, akkor nagyon jól tudtam magamat érezni, de most, hogy már így idősebb vagyok, most kezdem el felfogni, hogy mi az, ami igazán engem gazdaggá tesz, és amitől boldog vagyok, az nem az anyagi javaim, hanem az, hogy egészséges vagyok, van családom, és tényleg jól tudok élni, nem feltétlenül így most pénzről beszélek, hanem hogy igazából nekem nincsen semmilyen nagyobb problémám, amivel minden nap meg kellene birkóznom. Engem ez az, amit úgy érzem, hogy gazdaggá tesz.
Az élmény az érték, tehát sokszor azok az élmények, amiket átéltek, amiket átélünk, egy akár az ajándékban, maga az ajándékozásnak az öröme, vagy egy kirándulás, egy nyaralásnak az élményei, azok, ami nagyon sokáig megmaradnak bennünk, és ezek, azt hiszem, hogy ezek nagyon gazdaggá tudnak tenni bennünket, független attól, hogy most anyagilag mi van a háttérben, ez gazdaggá tud tenni bennünket, és ez átsegíthet sok mindenem.
Fordítsuk át az elhangzottakat. Egy-két dologról már ugye beszéltünk, tehát hogy itt mondtatok például a munkahelyi béremelést, ami alapvetően egy anyagi gazdagságot hozhat, itt igazából már a szegénységről beszélgettünk. Itt is Blanka is említette az anyagi dolgokat, ezt is ugye már átbeszéltük. Lilla hozott egy példát az időre. Mondjuk fordítsuk meg ezt úgy, hogy ha nekem az okoz gazdagságot, hogy sok időm van, akkor szegénységet okozhat mondjuk az időhiány, vagy...
Igen, én erre gondoltam, hogyha az ember nem tudja csinálni azokat a dolgokat, amiket eltervez, vagy semmi szabad ideje nincsen. Az egy nagyon, nagyon rossz érzés.
Hogyan tudunk ilyenkor időt teremteni magunknak?
Megpróbálunk olyan dolgokból elcsípni egy kis időt, amiken tudunk esetleg változtatni. Tehát ha mondjuk, és olyanra gondolok, hogy ha mondjuk elmegy a főzéssel egy óra, akkor megpróbálunk olyan ételeket főzni, amik mondjuk fél óra alatt is kész vannak, hogy mondjuk ne a közös családi ebédből menjen el az idő, és minél többet tudjunk együtt lenni. Vagy megkérünk valakit, mondjuk egy családtagot, hogy segítsen nekünk főzni. Most például a főzés jutott eszembe.
Lehet esetleg arra figyelni, hogy amikor egy olyan dolgot teszek, ami ugyan nehéz, meg fárasztó, meg nincs kedvem hozzá, meg egy kicsit terhemre van, ugye olyan életet nem tudunk elképzelni, hogy minden kellemes, és mindig minden jó, hogy akkor ezt ebben abba belegondolunk, hogy de amikor majd ez kész lesz, és amikor ezt majd mondjuk a főzésnél együtt közösen megesszük, annak az milyen jó lesz, akkor mindjárt lehet, hogy egy picit ez az idő is hasznossá tud, vagy értékessé tud válni a számunkra. Most ez nem azt jelenti, hogy nyilván le lehet persze csípni ott szükséges időt, hogy lehet megtalálni azt, ahol tudok rövidíteni dolgokat, amit rövidíteni lehet, de mondjuk az is egy érdekes szempont lehet, hogy tudom így átfordítani, hogy azt a másikért teszem.
Igen, szerintem is ez nagyon érdemes, hogy átgondoljuk, hogy mi az, amiben tényleg érdemes időt és energiát fektetni, hogy amíg például a adott pillanatban nehéznek tűnik, az lehet, hogy később nekünk egy nagyobb boldogságot fog eredményezni. És a lelki szegénységre visszatérve szerintem, ami így a társadalmon belül, amiért a legtöbb ember nem érzi magát jól, az szerintem az, hogy minden napot ugyanolyan monotonon él meg, hogy hajlamosak vagyunk ebbe belefeledkezni, hogy megvan egy adott napi rendünk, és akkor csak ezekre a tennivalókra koncentrálunk, hogy akkor felkelek, munkába megyek, dolgozok egész nap, hazamegyek, tévét nézek, és lefekszek. És hogyha nem éljük meg a jó oldalát is, mert például igen, ezek olyan kötelességek, mert ez ezzel jár, hogy egy társadalomban élünk, ez ilyen kötelességekkel jár, hogy dolgozni kell, akkor sok mindennek meg kell felelnünk, de hogyha valaki tényleg csak ez van az életében, és nincsenek például hobbiai, társas kapcsolatai, nem áldoz az ilyen dolgokba is időt, az szerintem tényleg egy lelki szegénységhez vezet.
Mi van akkor, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy hát nekem tényleg nincsen semmi időm senkire, és semmire, mert egyszerűen annyit dolgozom. Ilyenkor mit tudtok tanácsolni annak, aki egy ilyen problémával küzd?
Hát szerintem
munkahelyet kell váltani.
Igen, hogy...
Otthon pont ez van, és én mindig azt tanácsolom, hogy munkahelyet kell váltani. Persze nem, én már egy éve győzködöm például apukámat, de nem lehet rá.
Mesélsz picit erről, hogy mi a helyzet?
Hát nálunk az a helyzet, hogy ő építészmérnök, és egy ilyen projektet vezet, amivel elég sok meló van. Tehát ez azt jelenti, hogy reggeltől estig ugye egyeztetések vannak, tárgyalások, tehát hogy megterhelő munka, ezzel együtt rengeteg túlóra van. Én most így fiatal fejjel azt látom, hogy szerintem munkahelyet kell váltani, és hogyha az elején rosszabb is lesz mondjuk egy munkahelyváltás, lehet, hogy utána ez meghozza majd a gyümölcsét.
Ti, mint diákok, mit tettek azért, hogy a jövőben ezt így elkerüljétek? Hogy mondjuk egy ilyen helyzetbe belekerüljetek, hogy túlhajszoljátok magatokat?
Szerintem a legfontosabb az önismeret, mielőtt még pályát választunk, hogy igazából nagyon sokat nem is jön tisztában a lehetőségünkkel, hogy mennyire sok érdekes munka van, amit tényleg az adott illetőz jobban hozzáillik a személyiségéhez, a céljaihoz. Nagyon sokan az alapján választanak egyetemet, hogy ami jól hangzik munka, hogy például ez a közgazdaság, a menedzsment, amit tényleg, hogy azt hiszük, hogy csak ebből lehet jól megélni. De lehet, hogy valakit ez meg belül igazából tönkretesz, mert nem szeretne ilyen körülmények között dolgozni, igazából nem is érdekli, csak azt hiszi, hogy tényleg ez az egyetlen út, amerre mehet, amiből tényleg meg tud élni. És igen, már itt az elején nagyon fontos, hogy tényleg tudjuk, hogy mi az, ami minket boldoggá tudna tenni, milyen munka körülményeket képzünk el magunknak, vagy akár, hogyha például félreválasztottunk szakot, akkor se késő még igazából úgy orientálódni, hogy megtaláljuk a helyünket. Szerintem a tapasztalatszerzés nagyon fontos, hogy milyen helyzeteket hogy élünk meg, és ezekből a tapasztalatokból mind tanulni, és ez később akkor már tudatosabban választani, hogy milyen irányba szeretném, hogy menjen az életem. És ugye ez az a dolgok, amikben tényleg érdemes időt fektetni, hogy megismerjük önmagunkat.
Az az egyetlen dolga egy gyereknek, hogy minél tágabb világképet lásson. Tehát, hogy mindent kipróbáljon, amit csak ki tud. Tényleg az, hogy felnőtt korára már ne azon kelljen gondolkoznia, hogy ki ő valójában, hanem hogy 18 éves vagy 20 éves korára már meglegyen az irány, amilyen ő, és amilyenné szeretne fejlődni.
Itt most érintettük is egy másik boldogság, vagy hát így örömforrást az életedben, ugye, illetve mondtad, hogy a kiteljesedés és a célok is mennyire fontosak. Mi van akkor, hogyha mondjuk valaki úgy érzi, akár felnőtt fejjel, hogy elakadt a céljainak az elérésében, vagy akár diákként azt érzi, hogy kilátástalan a helyzet, mert nem tud hová tovább menni.
Nekem erről mondjuk az jutott eszembe, hogyha esetleg van egy kis félretett pénze, akkor mondjuk talán egy ilyen utazás, és akkor van egy hete az embernek körbenézni, van egy hetes szabad ideje, sétálgat, várost néz, és főként az ilyen időkben úgy sok minden eszébe jut az embernek, és lehet, hogy mindenféle új ötlet, esetleg új emberekkel találkozik, új kapcsolatokat létesít, sőt, ilyenkor még bármi szóba jöhet, hogy egy teljesen másik irányba elkezd utána orientálódni.
Félnek szerinted az emberek a változástól?
Szerintem igen.
És ezt hogyan lehet leküzdeni?
Hát ez mindenképpen hozzáállás kérdése. Tehát, hogy valahogy az embernek rá kell vennie magát, hogy elkezdje, mert utána minden jön magától, és utána minden sokkal könnyebb lesz. Igazából csak az első löket nagyon nehéz, de utána az olyan már, mint amikor mondjuk, hogyha felrakunk egy domb tetejére egy golyót, akkor lehet, hogy nehéz elindítani, de az már utána gurul le, és utána egyre könnyebb lesz, és egyre gyorsabban fog menni.
Mennyire tudtok kikapcsolni, kikapcsolódni? Tehát most benne vagytok az iskolában, hogy megy a tanulás, ezerrel tanulj, fiam, tanulj, lányom, mert az érettségi, mert a felvétel, stb. meg ez a munkavilágában is sokszor így van, azt látom, hogy tenni, dolgozni, és nagyon nehéz azt mondani, sokszor talán azt látom, hogy na most akkor két napot akkor leteszem, és nem érdekel, és nem csinálom. Tanultam vezetni annak idején sok évvel ezelőtt, és nehezen ment, forgalomba mentünk, nem volt különösebb gondát, minden bajom volt vele, aztán elmentem egy hétre táborba, és amikor visszajöttem a táborba, akkor utána már úgy ment, mint a karikacsapás az egész. Tehát ez az egy hét kikapcsolás, ez sokat segített, hogy van esetleg ilyen tapasztalatok, hogy meritek ezt megtenni. Most nyilván nem feltétlenül egy hét, most érettségi vagy tanulás közben nem biztos, hogy egy hét van arra, hogy kikapcsolj, de ha csak egy fél napot vagy egy napot ki tudsz kapcsolni.
Én szoktam, hogyha már tényleg úgy érzem, hogy már nem tudok koncentrálni arra, amit szeretnék, mert például aki sokáig nagyon le van terhelve, ideges, az már tényleg nem tud úgy teljesíteni, mint szeretné, és ilyenkor tényleg érdemes nem akár egy hétre most elutazni, nem erről beszélek, de akár például, hogyha már úgy jövök az iskolába, hogy úgy érzem, hogy már nagyon nem tudok semmit csinálni, akkor inkább érdemes nem még erőltetni, hogy még tanulni, hanem akár csak egy fél órára, akkor elteszek mindent, és akár zenét hallgatok, relaxálok, próbálok megélni a pillanatot, pihenni, és utána tényleg így felfrissülten újra kezdeni, vagy akár csak elmegyek sétálni, edzek egyet, és utána jobban tudom folytatni. Tehát igazából én azt tudom tanácsolni, hogyha már tényleg nagyon úgy érezzük, hogy már nem tudunk az adott dolgokkal foglalkozni, akkor egy kicsit elmenni, más csinálni, és visszatérni rá.
Ha egy következő pozitív, gazdaggá tevő jelenséget megfordítunk, legyen mondjuk ez a család, akkor itt mondjuk gondolhatunk arra, hogy valaki magányos. Mit tehetünk azokért az emberekért, akik mondjuk magányosan élnek, és ezzel egyfajta szegénységnek a részesei?
Igazából szerintem ez főleg idősebb embereknél szokott előfordulni, hogyha például nekem is a nagymamám egyedül él, és tényleg nem tudom elképzelni, hogy lehet egyedül élni, mert szerintem ez hát nem egy túl kellemes állapot, de ilyenkor is, hogy minél több időt beletölteni, vagy akár csak egy telefonhívás, hogy belegondolunk, hogy nekünk is jó beszélni, de egy idős embernek tényleg ezzel, hogy annyira napfénypontja, én is sokszor hallottam már, hogy felhívta a nagymamámat, és hogy utána még másnap is mondta, hogy mennyire örült, hogy a kis unokája beszélt vele, és ez annyira jó érzés, hogy tudtam segíteni, akár csak ilyen kis dolgokkal, amit nekem így nem is gondoltam volna, hogy ez neki ennyire jó érzést tud adni.
Igazából az az érdekes, hogy mindenkiről el tudnám mondani, hogy magányos, tehát hogyha így végig gondolom, mondjuk így a családomat, vagy az ismerősöket, hogy mindenki szerintem magányos, mert az ember nehezen találja meg azt, hogy elég legyen neki az, ahol van. Tehát, hogy ezt nehéz megtalálni, hogy az ember elfogadja azt a sorsot, amit kapott, vagy ahol éppen van. És hogy én azt látom, hogy mindenki próbálja, keresi a jobbat, keresi és nem felel meg neki az éppen a párja, vagy éppenséggel a házastársa, vagy nem tudom, tehát hogy mindenki mindig jobbat akar, és hogy szerintem a magányt azt úgy is le lehet küzdeni, hogyha valahogy kicsit az értékeinket végig gondoljuk, és rájövünk arra, hogy igazából milyen sok mindenünk van, és hogy igazából nem is vagyunk magányosak.
Át kell értékelnünk, hogy mi az, ami például nekem van, és hogy ettől már nem érzem magamat magányosan, mert hogyha belegondolunk, hogy akár a család, hogy mennyi embernek nincsen családja, és nekem is volt, hogy régebben sokszor éreztem magamat magányosnak, hogy akár olyan lelki dolgokon megyek át, amit úgy éreztem, hogy ezt nem tudnák megérteni a szüleim, mert hogy nem velem egykorúak, és nehéz így más embernek az életébe belelátni, de most már teljesen máshogy gondolom, és most már nem is érzem magamat, hogy egyedül lennék, mert most már, hogy így jobban megosztok a dolgokat, akkor ők is tudnak segíteni, és már nem vagyok egyedül.
Vannak esetleg még olyan dolgok, amiket úgymond titkoltok vagy. Persze most nem kell ezeket felfedni nyilván, de hogyha belegondolunk abba, hogy az ember mennyi mindent tart magában, és inkább tényleg nem osztja meg másokkal, miért lehet ez bennünk, hogy így titkoljuk a dolgainkat?
Egyrészt szerintem azért, mert akár kínosnak tartjuk, hogyha például olyan dolog, amit azt hinnénk, hogy hát ezt senki nem fogja megérteni, mert még magunkba is szégyeljük valamilyen, akár valaminek az áldozata voltunk, és ezt nem szívesen osztjuk meg másokkal, a másik meg, hogy nem szeretnénk akár a szeretteinket ezzel terhelni, mert nem akarjuk, hogy ők is ezzel foglalkozzanak, és hogy inkább magunk próbálunk vele megbarátkozni és megoldani.
Igazából, ha végig gondoljuk, valamikor jobban terheljük a szeretteinket, hogyha magunkba tartjuk. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor érdemes megbeszélni, mert sokkal rosszabb az, amikor esetleg a viselkedésünkön látszik, és más meg nem mer esetleg rákérdezni, hogy mi a baj velünk, mert hogy látja, hogy valami bennünk van. Tehát, hogy szerintem az a legjobb, amikor mindig így, tehát, hogy van egy közösség, akivel meg tudja beszélni az ember a dolgait.
Akkor valamilyen feszítő dolgot megpróbálsz elmondani, akkor mindig vársz arra, hogy valami megoldást mondjon a másik, akinek elmondod?
Igazából én úgy szoktam mondani a problémáimat, hogy mintha várnék megoldásra, de az nem mindig segít, meg nem mindig. Ez ilyen, azért szoktam úgy mondani, hogy erre kéne valami megoldás, mert úgy valahogy kevésbé ciki, vagy úgy kevésbé rossz elmondani. Viszont a megoldás már megfogalmazódik a saját magunkban szerintem, csak nem merjük esetleg véghez vinni, mert nem vagyunk biztosak önmagunkban.
Nekem szerintem is minden emberben benne van, hogy egy adott dologról mit gondol, és szerintem mi lenne a helyes megoldás, de vagy fél megvalósítani, vagy nem tudja, hogy kezdjen hozzá. És igazából én, amikor, hogyha valakinek elmondom, hogy mit élek meg, mi a bajom, akkor igazából sokszor csak az érdekel, hogy ő hogy látja a dolgokat, mert nagyon érdekes, hogy más-más szempontból hogy látja az én életemet, és hogy vélekedik róla akár egy inkább egy objektív ember, hogy aki nincs mondjuk annyira közel hozzám, de hogy egy mondjuk egy kicsit távolabbi barátnak elmondom, és az hogy látja.
Volt már esetleg olyan, hogy valami feszített belülről, és amikor valakinek elmondtad, akkor már független attól, hogy ő mit mondott rá, átalakult az egész dolog, ami feszített?
Nekem már sokszor volt ilyen igazából, amiket így, hogy amikor barátaimmal a beszélgetéseim, például sokszor volt már olyan, hogy találkoztam egy barátnőmmel, és nagyon rossz lelkiállapotban mentem oda, hogy nagyon ideges voltam, szomorú, és igazából nem találtunk rá egy konkrétan megoldás, de az, hogy ott volt mellettem, nevettünk, és akkor boldogabban mentem haza, és már úgy éreztem, hogy hát ezzel tudok valamit csinálni, mert igazából rájöttem, hogy milyen jó, hogy nekem vannak barátaim, tényleg, hogy élek, és már ez csak, hogy én máshogy láttam a dolgokat már.
Nekem is ugyanígy van, hogy ilyenkor mindig utána sokkal jobban érzem magam én is, és szerintem, hogy nem feltétlenül mindig terheljük le ezzel a barátainkat, szóval nyugodtan merjünk megnyílni.
Meg szerintem, ami még egy jó ötlet, például, hogyha egy olyan dolgon megyünk át, amit még nem tudjuk, hogy mondjunk el a barátainknak, vagy családunknak, akkor például lelkisegélyszolgálatot felhívni. Anyukám önkéntesként dolgozik a kék vonalnál, és szoktunk erről beszélgetni, hogy hát nem mondják konkrétan a történeteket, de hogy kik szokták megkeresni, mert engem nagyon érdekel ez a dolog, és mondta, hogy tényleg nagyon sok gyerek, nagyon magányos, és az, hogy már tud valakivel csak beszélgetni, már attól sokkal jobban tudja magát érezni, és ott sem, ők nem mondanak, hogy hát ezt is ezt kellene tenned, és akkor megoldódna, hanem igazából az a lényege, hogy rávezetni őt a megoldásra, hogy ő maga mit tudna csinálni ezzel.
Közeledünk az adásidő végéhez, de még amiről szeretnék veletek beszélgetni, az a szeretett nyelvek. Ugyanis ezek azok a kedvességek, apró szívességek, vagy bármi egyéb, amivel ugye az embereket gazdagíthatjuk lelki értelemben. Ezek közül az egyik az elismerő szavak. Szerintetek a dicséret miért fontos, és hogyan tudjuk ezt gyakorolni?
Hát, hogy a másik az másik magabiztosságát növeli a dicséret. Ugye ezt tudjuk a barátainkban növelni, hogy például megdicsérjük, hogyha egy változás, egy pozitív változás ment rajta végbe, esetleg a tanár, amikor megdicsér minket, hogy jól felkészültünk az adott témából.
Van esetleg olyan családtag, aki kifejezetten szereti, vagy barát, bárki, aki kifejezetten szereti azt, hogyha dicsérik őt, vettetek már észre ilyet? Mert hogy elvileg mindenkinek megvan a saját maga szeretett nyelve, tehát hogy vannak, akik mondjuk azt szeretik, hogyha a másik időt tölt vele, vannak, akik az ajándékokat szeretik, ez vegyülhet persze.
Hát mi a testvéreimmel inkább így szavakban szoktuk egymást biztatni. Például nekünk ez így nagyon fontos, hogy elismerjük azt, amit valaki elért, és ezt szóvá is tegyük. És én is olyan szeretem, amikor például akár tanulmányi vagy sport eredményeimet így megdicséri valaki, és hogy tényleg észreveszik, hogy én ezért mennyit dolgoztam, és azért dicséretet kapok. Ez egy nagyon jó érzés mindenkinek, hogy más is elismeri, nem csak maga tisztában van vele, hanem tényleg más is érzi.
Én most, hogyha így végig gondolom, akkor lehet, hogy én lennék az az ember a családból, aki szereti, hogyha dicsérik, de ez szerintem ilyen korfüggő dolog. Tehát, hogy én úgy látom, hogy mondjuk aki fiatal, az inkább a dicséretre van szüksége, míg mondjuk a szüleinknek, vagy az idősebbeknek a családban, meg mondjuk azzal, hogy arra, hogy közös időt töltsünk velük.
Ezzel át is tértünk a minőségi időre. Szerintetek miért fontos? Bár ez egy érdekes kérdés, mert hát alapvetően mindenki érzi szerintem, hogy az idő, minőségi idő eltöltése fontos. Mitől lesz ez az idő minőségi, és miért jó ez?
Egy nem minőségi időre tudnék egy példát mondani, hogy közösen nézzük a tévét. Azt szerintem nem minőségi. Viszont egy olyan dolog, hogyha megbeszéljük a bennünket érintő problémákat, vagy egy közös kirándulásra megyünk, vagy egy közös ünnepet ünneplünk meg, ezek inkább minőségi idők szerintem. Ami úgy támogatja a továbbfejlődésünket, azt mondanám minőségi időnek.
Az ajándékozás pont Blanka említette, hogy ő egyébként szeret ajándékozni, és szereti, hogyha ajándékot kap. Jól értettem. Miért érzed fontosnak az ajándékozást?
A mindennapokat ez nagyon fel tudja dobni. Akár egy kisebb figyelmesség, egy apróság, hogy úgy érezzük, hogy meg vagyunk becsülve, hogy tényleg valakinek fontosak vagyunk, és ezt érzékeltetik is. És akár tényleg az ilyen kisebb figyelmességek, hogy például, hogyha megyek haza, és látok egy szép virágot, azt megveszem anyukámnak, és akkor mennyire tud örülni neki. És az ilyen figyelmeségek, amiktől teg így fényesebb az életünk, a mindennapunk. Szerintem ez egy nagyon fontos, és akkor nem feltétlenül az, hogy ilyen, veszünk neki egy új telefont, vagy ilyenek, hanem az olyan ajándékok, amik egyrészt illik a személyiségéhez, hogy ismerem őt, mint ember, és hogy tényleg minek örül, nem csak ilyen nagyon átlagos dolgokat, hogy akkor mondjuk drága volt, és akkor azt hiszük, hogy ezzel jobbat teszünk neki, de szerintem akár az olyan dolgok, amiket mi valamit hozzátettünk. Például anyukám sokkal jobban örül az ilyen kézműves dolgoknak, amiket látszik, hogy a gyerekek csináltak. Annak szerintem sokkal jobban lehet örülni.
A következő az a szívességek. Volt már olyan, hogy hát most nagyon egyszerű példát mondok, hogyha mondjuk a szüleitek megkérnek titeket, hogy takarítsatok, mosogassatok, menjetek le a boltba valamiért. Ezeket hogy élitek meg? Szívesen megteszitek-e, vagy pedig inkább így óckodtok tőle? Mennyire érzitek fontosnak azt, hogy másoknak szívességet tegyetek, vagy éppen mennyire esik jól, amikor nektek szükségetek van egy szívességre?
Én az olyan szívességet, amikor így konkrétan megkérnek, hogy csináld meg ezt és ezt, azt nehezebben élem meg, mert az nekem kicsit úgy érzem, hogy ez, mint hogyha kötelesség lenne, hogy nem nekem jutott eszembe, hogy megcsináljam, hanem az sokkal jobban szeretem csinálni, amit én szeretnék. Például olyan figyelmességet, kedvességet, vagy akár, hogy nem kértek meg, hogy takarítsak ki, de magamtól kitakarítok, akkor az nekem is sokkal nagyobb ilyen örömöt tud adni, hogy én most tényleg tettem valamit magamtól a közösségért.
Fontos az, amikor valakinek szívességet teszünk, hogy azért figyeljük, ugyanúgy, mint ajándékozásnál, hogy az az ajándék jó, amelyik a személyiségéhez illik. Ugyanígy a szívességnél, hogy olyan szívességet érdemes tenni a másiknak, aminek valószínű, hogy örülni fog, és ő is szívességként éli meg, és ne csak azért tegyünk szívességet, hogy a saját lelkiismeretünket gazdagítsuk ezzel.
Az utolsó szeretett nyelv, amit most itt említünk, ez a testi érintés. Nekem egyébként erről rögtön ez a Free Hug nevezetű akció jutott eszembe, amikor ingyen ölelést osztogatnak. Mi a véleményetek arról, hogy mondjuk egy ölelés mennyire tudja feldobni az ember napját, vagy fontosak-e ezek a kontaktusok?
Hát nekem nagyon. Nekem tényleg fontos, hogy az ilyenfajta szeretet is. Mert tényleg, hogyha csak szomorú vagyok, de már valaki megölel, akkor már egy kicsit jobban érzem magam, és ezek tényleg olyan dolgok, hogy így nem is tűnne fel, hogy ezzel bármit is tudunk változtatni, pedig tényleg nagy jelentősége lehet.
Szerintem is nagyon fontos, mert ilyenkor az emberben is egy szeretet így feláramlik, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát, hogy mindenképpen, hogyha tehetjük, akkor így a saját tagjainkat minél többször öleljük meg, vagy így a szeretteinket.
Sok mindenről beszéltünk, de hogyha még egy kicsit így visszaszeretnénk menni arra, hogy igazából a szegénységet az anyagi oldaláról is megvizsgáltuk, hogy ugye az anyagi szegénység. Igazából itt egy konkrét eszközről van szó, arról, hogy a pénz az, aminek használatával élünk. Mi a véleményetek a pénzről, illetve így összességében arról, hogy szegénység, gazdagság ezekről a fogalmakról?
Hát én azt látom, hogy nagyon nagy különbségek vannak, így pénzügyileg, és sajnos azt látom, hogy ez csak nő és nő. Tehát, hogy egy szegény embernek sokkal nehezebb úgy egy olyan általános szintet elérnie, mint egy gazdagnak tovább gazdagodni. És hogy ezen kéne valahogy esetleg változtatni, vagy segíteni, hogy kicsit a szinteket könnyebben el lehessen érni.
Igen, hát a mai világ az borzasztóan elanyagiasodott, és tényleg a pénz az, ami mindent irányít, és szerintem az nem feltétlenül helyes, vagy nem így kellene lennie. Például, hogyha mondjuk megnézzünk egy gazdag és egy szegény embert, akkor lehet, hogy a gazdagra azt mondjuk, hogy ő sikeresebb, biztos jobban él, és hogy jobb ember is akár, mert hogy ő mennyit dolgozott azért, hogy ezt elérje, de az más dolog, hogy ért el, kit használt ki ezért. És belül lehet, hogy egy szegény ember belül sokkal jobb ember, de neki nem fontos ez, hogy mennyi anyagi dolgot halmozzon fel. És tényleg igazából az, hogy tekintünk az emberekre, hogy tényleg ugye egy gazdagabbra, hogy nézzünk rá, hogy biztos sikeres, de hogy a szegényt meg inkább, hogy hát valamit lehet, hogy elrontott. És ez az egész hozzáállás a társadalomnak az emberekhez, hogy kire hogy tekintünk.
Hogy valaki jótékonykodik azzal a vagyonnal, ami a rendelkezésére áll, azzal ő egyébként jó emberré válik, vagy?
Attól függ, hogy ezt hogy éli meg. Tehát, hogy azért jótékonykodik, mert neki jótékonykodnia kell, akkor az nem egy pozitív jótékonykodás, hanem az csak egy ilyen érzelemmentes valamilyen segítség. De hogyha ő is lelkileg úgy éli meg, hogy ő jótékonykodni szeretne, és ő szívesen fektet bele, illetve nem csak pénzt ad a jótékonykodásba, hanem próbál új munkahelyeket teremteni, tényleg egy hosszú távú jótékonykodást szervez, akkor az egy pozitív dolog, az mindenképp jó.
Igen, hát tényleg van különbség, hogy ez ki hogy éli meg, de igazából az eredmény az ugyanaz, hogyha eljut valaki ez az a pénz vagy a ruha, akkor igazából rajta már segítettünk. Az egy másik dolog, hogy az adományozó az ettől nem fejlődött lelkileg, de igazából az adományozottnak mindenképpen jobb lesz.
Köszönjük nektek a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóink megtisztelő figyelmét is. Műsorunk véget ért. Elbúcsúzik önöktől
Fülöp Ákos
és Siklósi Bernadett,
Lilla,
Blanka.
Hallgassanak minket legközelebb is, valamint látogassanak el a www.mariaradio.hu honlapra, ahol az életvezetés menüpont alatt az ifjúság menüre kattintva tudják visszahallgatni eddigi beszélgetéseinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Mária Rádió.
Hírpercek.